Van az úgy, hogy összecsapnak a fejünk fölött a hullámok. Ilyenkor jól jön valami pozitív megerősítés. Ezt a célt szolgálja a lélektükör. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
2018. december 11-én este 8 óra 11 perckor meghívottunk nevében is tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a lélektükör szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Az élet értelme egy általános filozófiai kérdés az emberi élet vagy létezés céljával, jelentőségével és értelmével kapcsolatban. A megfogalmazás több kapcsolódó kérdéssel kifejezhető, mint miért vagyunk itt, miről szól az élet, és hogy mi értelme a létezés egészének. Ezek megválaszolása számos filozófiai, tudományos és teológiai elméletnek volt a tárgya a történelem során. Számos válasz született különböző kulturális és ideológiai háttérrel. Ma esti témánk az élet értelme. Meghívott dr. Puskás Attila pedagógus, vallástörténész, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára, akit köszöntünk is a stúdiónkban. Szervusz Attila, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat, és téged is, szerkesztő úr, és örvendek, hogy ebben az adásban megjelenhettem, hiszen úgy érzem, hogy a számos adás mellett, ahol már szerepelhettem, ahová meghívtál, egy olyan szín volt ez a Vásárhelyi Rádió életében, amely egy bizonyos igényre ad választ, tehát a mai társadalomban a sok gond, a sok nehézség, a panaszok mellett jó az, hogyha egy kicsit mélyebbre ásunk, és megnézzük azt, hogy mi van a lélek mélyén, melyek azok a gondolatok, amelyek az embereket úgy az élet értelme szintjén foglalkoztatják, és ha nem is tudunk mindig választ adni, de legalább annyit elérünk, hogy elkezdenek gondolkozni ilyen komoly kérdéseken is.
Köszönöm szépen, Attila. Hölgyeim és uraim, mielőtt folytatnánk a műsort, elmondom, hogy 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. A lélektükör mostani elérhetőségei SMS üzenőfal 0740-274-165, a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető, címünk marosvásárhelyiradio.ro. Facebookon is várjuk a javaslatokat, ez a kapcsolata Marosvásárhelyi Rádió, lélektükör, Nagy Bodó Tibor. Mai témánk tehát ismételten az élet értelme. Attila, a lélektükör első perceiben már említettük, hogy az élet értelme egy általános filozófiai kérdés az emberi élet, vagyis létezés céljával, jelentőségével és értelmével kapcsolatban. Kezdjünk innen, és következzen az első kérdésünk innen. Tehát az érdekel, hogy voltaképp miért vagyunk itt?
Én nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy tulajdonképpen az élet értelmének a kérdése pontosan ez, hogy miért születtünk a világra, miért vagyunk itt, és mindenféle komoly teológiai, szellemtudományi eszmefuttatáson túlmenően egy nagyon egyszerű választ fogalmaztam meg magamnak, hát azért vagyunk itt, hogy boldogok legyünk. És ez elég furcsának tűnik, mert nagyon sokszor azt érezzük, hogy azt mondjuk, amiatt panaszkodunk, hogy miért vagyunk szerencsétlenek és boldogtalanok, de tulajdonképpen mindenhol azzal találkozunk, akár egy templomi prédikációban, akár irodalomban, hogy hát azért keressük a boldogságunkat, és használjuk ki azt az életet, azt a bizonyos időszakot, amelyet a Teremtő nekünk ajándékozott. Na most van egy nagyon kedves gondolata Albert Camus-nek, hogy sosem leszel boldog, ha továbbra is azt keresed, hogy miből áll a boldogság. Sohasem fogsz élni, ha az élet értelmét keresed. Ez nagyon érdekes dolog, mert ha elgondolkozunk azon, hogy a boldogság mi, és hogyan leszünk boldogok, hát ez sosem úgy van, hogy én reggel felkelek, felkészülök, hogy én most ma boldog leszek, hát persze, így indul a napom, de a boldogság pillanatai mindig meglepetésként érik az embert. Tehát nem mi ragadjuk meg őket, hanem azok ragadnak meg bennünket, és ilyen értelemben én nagyon örvendek, hogy ez az adása az advent időszakra esik, hiszen az advent pont erről szól, hogy maga a szó is azt jelenti, hogy advéniát, eljövendő, tehát valami meglepetésszerűen érkezik. A lényeg az viszont, hogy erre szükséges egy belső nyitottság, egy belső rákészültség, ugye most itt egyházi környezetet említettem, adventet, hát van az a bibliai példabeszéd a szüzekről, akik várják a vőlegényt, na hát a mécsesek előkészítése, a várakozás arra, hogy betoppanjon egy meglepetés. Tehát erre fel kell készülni. Most mi azt mondjuk, én vallom és hiszem, hogy a mi életünknek van egy értelme, és hogy egy kicsit úgy hétköznapibb nyelvre is lefordítsuk ezt a kérdést, egy kínai közmondást olvastam, azt mondja, hogy boldog az, akinek van mit tennie, van miben reménykednie, és van kit szeretnie. Tehát az a boldog ember. Tehát, hogy a boldog élet, a boldogság keresése, és hogy miért vagyunk itt a Földön, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy értelmes életet próbálunk élni, amit ugye valahogy elér az ember. Tehát például reggel, amikor felkelek, van egy célja a napomnak. Nem csak felkelek, hogy teljen a nap, és főleg ezt én úgy érzem, hogy időskorban tapasztalja az ember, onnan tudom, hogy több ideig is dolgoztam idős emberekkel, és akkor boldogok, amikor ha tetszik, hanem, de van, akiért aggódni, van egy gyermek, egy élettárs, van, akire gondolni, ha van értelme egyáltalán annak, hogy ő fel kell, mert aki nem látja az élet értelmét, és nem tudja azt, hogy miért van itt a Földön, az feladja az életet. Lehet akár alkoholizmusban is, akár kábítószerben ezt megélni, de akár az öregségben is, beszéltem olyan öregekkel, akik meg akartak halni, és hát meg is haltak, tehát ez egy mentális aktus is lehet, hogy igen, kívánja a halált, mert nem látja az egésznek az értelmét. Na most, hogy mitől vagyunk úgymond boldogok, és hogyan lehetséges ez? Én úgy látom, hogy ezek sokszor nagyon egyszerű dolgok, nem nagy dolgok, hogy mitől leszünk mi boldogok. Ott van egy kedvenc latin költőm, Quintus Horatius Flaccus, aki Horatiusként emlegetünk, Krisztus előtti első században élt, van egy kedves verse, Ad Taliarcum, Taliarcushoz, Szabó Lőrinc fordításában hoztam el, és hát röviden bemutatom, elolvasom. Nézd a Soractét. A Soracté ez egy hegy Róma mellett. Nézd, magas orma, hogy ragyog fehéren, roskad a hó alatt, és nyög az erdő, és a fagyban a folyamok vize mind beállott. Fűcs hát, hadd oldja vad szigorát a tél, fűcs jó keményen, hozd ide kétfülű kancsódat, és tölts bőkezűbben ó Taliarcus a legjavából. A többit bízd rá, bízd az egekre, ha legyűrték a tengerkavaró vihart, megint feláll a karcsú ciprus, s nem csikorognak a fák a kertben. Ne bánd a holnap mit hoz, akármire ébreszt a sors, vedd tiszta haszonnak, és nevesd meg, ne kerüld el, barátom, a szerelem gyönyörét és a táncot. Míg rád nem őszül ifjú fejedre a mogorva vénség. Hívnak a versenyek, s ilyenkor édes sugdolózni, titkon az alkonyi félhomályban, ilyenkor édes a kacagás, amely megmondja, merre bújt el a kedvesed, s az állagú rabolt gyűrű, mit a kezed véd, de a szíve enged. Tehát valahol itt van a boldogság, ilyen egyszerű dolgokban, itt az élet értelme. Lehet egy kicsit olyan hedonistának, olyan élet élvezőnek tűnik ez a történet, de valóban az, jelenben élni, nézni a Soractét, teljesen összhangban lenni az embertársunkkal, a kedvessel, ugye, akit keresünk, a barátokkal, szemlélődni, vidámnak lenni, nem szomorkodni, ott van az a bor, amit kancsóval hoznak, tehát élvezzük úgymond egy kicsit a vidámságot, és az a legfontosabb talán, hogy érezzük, hogy hová tartozunk. De csak akkor, és az akkor lehetséges, hogyha az ember megtalálja a helyét az életben.
Jó lenne azt is kifejteni, Attila, hogy voltaképp miről szól az élet?
Én úgy látom, hogy ahány ember annyiféleképpen fogalmazza meg, hogy mi az élet, hát vannak kérdések, ugye, hogy hát arról szól, hogy kielégítsük a vágyainkat, hogy legyen egy házunk, legyen egy autónk, legyen egy családunk, gyermekünk. Igen, de arról szól az élet, hogy legyen jó munkahelyünk. Igen, az is fontos, természetesen legyen pénzünk. Igen, de mindig ott van, hogy de. Tehát mindig valami többről szól az élet, és én amikor elgondolkoztam ezen a kérdésen, hogy hát miről is szól az élet, úgy gondoltam, hogy nagyon fontos megnézni az különféle szegmenseit a kérdés megközelítésének, amiket a tudományágak boncolgatnak, azért, mert sok szempontra rávilágít így a gyakorlati életben is. És hát én utána néztem, hogy természettudományos szempontból miről szól az élet. Tehát a biológia azt mondja, hogy az élet egy adottság, amely a szerves anyagot megkülönbözteti a szervtelentől. És az a csodálatos benne, hogy nem egymás mellé, hanem egymás föl és alárendelt részei kölcsönhatásban állnak a testnek, tehát hálózatban működik, ha szabad így mondani, az élet. Most biológiai szempontból, a biológia alapján kutatott kérdések szerint, hogy miről szól az élet? Hát elsősorban arra tanít a biológiai szempont, hogy hogyan éljük meg helyesen az életet. Itt nagyon sok kérdés van, például az egészséges táplálkozás, a környezetvédelme, hiszen a természettel összetartozunk. Tehát az élet azt jelenti ilyen értelemben, hogy vigyázzunk igenis a biológiai testünkre, amelyet ajándékozott nekünk a teremtő, de vigyázzunk a környezetünkre is, hiszen az is pontosan, pont biológiai szempontból, ahol ugye van növényi világ, ahol van növekedés, állatvilág, ahol az ösztön és a reakcióképesség a meghatározó. Tehát ilyen szempontból az a fontos, hogy éljünk megfelelőképpen, tehát biológiai törvényeknek megfelelően, semmit se vigyünk túlzásba, és semmit sem alacsonyítsunk le. Filozófiai szempontból, ha megnézzük, hogy hogyan közelíti meg a filozófia kérdést, a filozófia azt mondja, hogy az emberben az élet az egy belső célratörés, egy spontaneitásban mutatkozik meg, tehát ez jellemzi az embert. Az ember képes rákérdezni olyan mélyértelmű kérdésekre, hogy mi az élet értelme, miért vagyunk a világon. Most ilyen szempontból az élet valóban azt jelenti, hogy merjünk magasabb rendű célokat megfogalmazni. Az élet egy nyitottságról szól, hogy a belső vágyainkat éljük meg tisztán, mutassuk be tisztán a világban. Tehát azt lehet mondani, hogy filozófiai szempontból is meg lehet közelíteni ezt a kérdést. Vagy ott van minőségi, tudományos szempontból, ugye az élet az egy szellemi adottság, és arról szól, hogy az ember gondolkodik. Tehát az életnek a kérdése, hogy miről szól az élet, hát a gondolkodásról is szól. A szabadság megéléséről, hiszen az embernek az egyik talán legnagyobb ajándék, amivel megajándékozta az Isten, az a szabad akarat és a szabadság megélése, a szellemi nyitottság kibontakozásának lehetősége. Az úgymond a hétköznapi szintet meghaladó, azt lehet mondani, hogy egy felsőbbrendű élet, tehát ami komolyabb kérdésekkel is foglalkozik, mint az élet alapvető igényeinek a kielégítése. Na most más szempontból, ha nézzük vallástörténeti szempontból, vallástörténetben nagyon érdekes, hogy az élet természetesen adottság, de számtalan vallásnál ott van az élet vize, és ott van az a kérdés, hogy hát igenis ez az Istenek kiváltsága, és előbb-utóbb ugye eljutunk az élet utáni életről, tehát az a feltámadásról, hogy mi történik az emberrel akkor, amikor úgymond meghal. Tehát vallási szempontból ugye azt mondjuk, hogy az élet maga az Isten is, és az életfája, a paradicsomba helyezett életfája az a fa, amit ami összeköti az eget a földdel, és ami alapvetően az Istenhez kapcsolja az embert, egy pozitív töltetű valami, és az élet az, hogyha az ember ezt keresi az életben, a földi életben, keresi a jót, a szentet, az Istent, és az az igazi élet, hogyha minél közelebb vagyunk ehhez a valósághoz. Az új szövetségben, hogyha megnézzük, ott az élet egy teljesen más megközelítésben fogalmazódik meg, mert ott az élet maga Krisztus. És hogyan éled meg az életet? Hát úgy, hogy követed Krisztust, és ez a beszéltünk az adás elején arról, hogy a különféle történelmi időkben ez a kérdés másképp tevődött fel. Hát igen, az egyik legmeghatározóbb ilyen jellegű alkotás a Krisztus követése. De az erkölcsi tanítás alapelvei, az emberi alapértékek szerinti élet, az szerintem a mi keresztény, hát mondhatnék keresztény európai kultúrkörünkben, de mindenképpen zsidó-keresztény gyökerekkel rendelkező európai kultúrkörünkben valóban ezt jelenti, ezeknek a krisztusi értékeknek a megélését. Erkölcsi szempontból miről szól az élet, hát miről arról szól, hogy próbálja meg az ember védeni elsősorban önmagát, az életet. Ez mindig egy aktuális kérdés szerintem, hogy maga az élet elvételének a kérdése jelentsen ez gyilkosság, abortuszt, stb. Ez alapvetően az élet esélyének a megkérdőjelezése, és ezért számít, úgymond ezért ítélhető el. Tehát, hogy mi az élet? Hát az élet minden. Az élet az, amit mi itt a hétköznapokban megélünk, az, hogy keressük az apró dolgokban a boldogságot, az, hogy transzcendenciára vagyunk képesek, megnyílunk egymás előtt, én a te előtt, és én a nagy te előtt, amit mi, akit mi Istennek nevezünk, jelenti azt, hogy védjük az életet, és jelenti azt, hogy ezt valamilyen szinten tovább is adjuk. Tehát erről lenne mit beszélgetni.
Attila, köszönjük az eddigi válaszokat, most zene következik, de hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést.
Parfümöm csak ugyan.
Folytatjuk a beszélgetést, a ma esti lélektükör meghívottja a dr. Puskás Attila, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára. 9 óráig még várjuk a hallgatók hozzászólásait, kérdéseit és a javaslatokat. Ismétlem röviden az elérhetőségeket, SMS üzenőfala 0742-274-165, Facebook kapcsolat Marosvásárhelyi Rádió, Lélektükör, Nagybodó Tibor. Időközben Bitai Éva írt a műsor Facebook oldalára, idézem: nagyon szubjektív az, hogy ki miben találja meg az élet értelmét. Az élet értelmének keresését biztonsággal befolyásolja az egyén lelki alkata, műveltsége, képzettsége, társadalmi hovatartozása, a környezet, amiben szocializálódott, a világnézete, és még folytathatnám. Attila, mi az értelme tehát a létezés egészének?
Weissmár Béla filozófus atya egyik olvasmányát olvastam, és hát ő egy negatív megközelítést javasol. Minek kapcsán? Hát annak kapcsán, hogy manapság, de szerintem minden időben voltak olyan emberek, akik sokat panaszkodnak. Ez lehet, hogy sőt, biztos, hogy nem csak magyar népi sajátosság, hanem az ember alapvető természetéhez tartozik hozzá a panasz, csak az a kérdés, hogy ki milyen fokon kezeli ezt, és sokan értelmetlennek, sőt céltalannak látják az életüket. És ez elsősorban olyanoknál fordul elő, akik betegek, akár halálos betegek, nagy betegek, akik kórházban vannak és kórházi ágyon fekszenek, és elgondolkoznak önkéntelenül azon, hogy mi az egésznek az értelme, mi az életnek az értelme, miért jöttem a világra, hogyha most úgyis meghalok. Vagy önök, akik magányosak, akik egyedül maradtak, és ez nem egy, nem csak az öregekre vonatkozó megállapítás, hogy egyedül maradtak, mert elhunyt az élettársuk, Isten őriz a gyermekük, és egyedül vannak. Ez azt lehet mondani, hogy akármennyire is egy Facebook társadalomban élünk, kommunikációról van, kommunikáció forgatagában élünk, mégis az emberek, én azt tapasztalom, hogy azért magányosak. De, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nagyon sokszor azoknál is előfordul ez a céltalanság, az értelmetlenség, akik kívülről személve igenis jól vannak, rendben vannak, mindenük megvan, van pénzük, van posztó, minden, ami kell az életben, tehát nem betegek, nem nélkülöznek, ismeretségi körük is megvan, jól élnek, és mégis úgy érzik, hogy magányosak, úgy érzik, hogy üres az életük. És általában, tehát én azt látom, hogy ez egy jóléti, mondhatni azt, hogy betegség, hiszen mindenem megvan, és mégsem érzi jól magát, tehát ugye a kutya is jó dolgában vesz meg, tartja a mi mondásunk, tehát ilyen emberek vannak, és elég sok van. De általában az ilyen emberek akkor döbbennek rá életük üres és céltalan mi voltára, amikor a mindennapi életben valami nagy dolog történik. Akár egy haláleset, akár egy anyagi csapás, tehát valami kizökkenti őket a hétköznapi életből, és elkezdenek gondolkozni, hogy akkor én most mit tévedtem, mi az értelme az egésznek, én nem ezt tettem, mást kaptam, tehát ez is előfordul. Tehát vannak betegek, magányosok, de nem csak ők gondolkoznak el, de mindenki elgondolkozik azon, hogy mi az élet értelme. És nagyon sok ilyen negatív élmény az, amely tudatossá teszi bennünk a kérdést, hogy mi az értelme a mi életünknek. Na most, ha én megnézem a világ mindenséget, akkor arra jövök rá, hogy magának a létezésnek, a földnek, a világnak, az embernek a teljes értelmetlensége nem állítható. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nincs értelme. Miért? Hát elsősorban azért, mert ha én végignézek a természeten, akkor felfedezem azt, hogy itt hihetetlen észszerűség uralkodik. Tehát senki nem tudja megmondani például azt, hogy amikor a gyermek születik, miért, mi indítja be pontosan akkor a gyermeknek a születését? Jó, a magzatvíz rendben van. De van egy valami, hogy a gyermek tudja, hogy igenis, vagy így történik, hogy akkor születik meg. Tehát erre orvos ismerősökkel beszélve is, hát mindent lehet, ki lehet számítani, hogy, hogy mikor születik, hogy születik, de magát a pillanatot, amikor elindul a szülés, ezt nagyon nehéz úgymond kiszámítani. Lehet, hogy van, aki ezt megcáfolja. Tehát van mindenképpen egy észszerűség a valóságban, amit az, a hétköznapi ember a természet körforgásában tapasztal, az élet halál kérdésében, és azt látjuk, hogy filozófiai fogalmakkal a valóság egy kozmosz, és a kozmosz azt jelenti, hogy a káosz ellentéte, vagyis rendezettség. Tehát a világ nem egy káosz, nem csupán tények összefüggése, hanem rend, törvényszerűség uralkodik benne, és ez mind-mind megfelel az észnek. Tehát az ember ezt az eszével fel tudja fogni, és követni tudja. Másodszor úgy tűnik, hogy az emberi élet az egy értelmes lét. Tehát az ember nem csak van az életben, nem csak előfordul a világban, hanem gondolkodik, eljut önmaga tudatának felismerésére. Fel tudja fogni a másikat, önmagát, tud tanulni, képes ismereteket szerezni, és megismeri a valóságot. És ugye hát mondják, hogy a jó pap is holtig tanul, a sírjára pedig azt írják, hogy tanulmányait befejezte. Tehát az ember lényegéhez tartozik az, hogy, hogy megismeri a világot. Na most azt lehet mondani, hogy az emberi létnek értelme, sőt, azt lehet mondani, hogy önmagán túlmutató értelme van a következő megfigyelések alapján például. Tehát a határeseteket leszámítva, és itt határesetnek számíthat például az öngyilkosság, mégis az emberek felkelnek, minden nap tesznek, vesznek, alkotnak, döntéseket hoznak, és azt lehet állítani, mondani, hogy a mindenféle ösztönőken túlmenően számukra az életnek valamilyen értelme van. Akár testi vágyaikat, akár szellemi szükségleteiket elégítik ki, mivel örömet okoznak, fájdalomtól megóvják, érzelmileg, lelkileg gazdagítják a különféle történések. Tehát az emberek mindig tesznek valamit, ami mind azt bizonyítja, hogy igenis az egész valóságnak, az egész életnek van értelme. Tehát értelmét tulajdonképpen az ember csak annak látja, meggyőződésem szerint, ami túlmutat önmagán, tehát ami előre viszi az embert, akár szellemileg is, vágyai szintjén, és itt Bitai Éva kérdésére válaszolni, tehát végeredményben csak annak van értelme, ami az egész életünknek meg tudja adni az értelmet. Mi az életnek a tulajdonképpeni értelme? Feltehető talán olyan kérdések kapcsán is, hogy hát igen, ott vannak az ártatlanok, szenvednek az emberek, szembeszökő igazságtalanságok, felvetik magát a kérdést, hogy vajon az élet értelme, ez a pozitivitás nem csupán egy illúzió, vagy akár a mulandóság ténye is felveti a kérdést, hogy van egyáltalán értelme az életnek, nem-e abszurd dolog az emberi létezés. Most önmagában, hogy az egész nagy világnak, az embernek mi az értelme, azt az ember tudja keresni, de eljut egy olyan pontig, amikor rájön arra, hogy ezt az értelmet nem ő magának adja, hanem a valóságban van egy értelem, ezt a valóságot az ember kapja, és a mi, már említettem a műsor folyamán, én meggyőződésem, hogy ez egy értelmes létezőnek a munkája, ami előtt és a valóság egész előtt, az ember nagy titka, misztériuma előtt, az embernek az egyetlen bölcs hozzáállása, maga a bölcsessége, az, hogy elfogadja azt, hogy a világ nélküle is létezik, értelmét nem ő adja a dolgoknak, és az a legalapvetőbb magatartása, hogyha ezt a valóságot alázattal elfogadja, és ebben a valóságban megkeresi azt, hogy miért is jött ő a világba, milyen céljai vannak, mert ez is egy kérdés, ugye értelem és cél, és valahol elfogadja, hogy ez az értelem őt meghaladja, és neki talán az a legfontosabb az életben, hogy állandóan minden nap feltegye ezt a kérdést, keresse a saját értelmének, életének az értelmét. Ennek számomra az egyik legmeghatóbb ószövetségi történet, Jób története, aki elveszti mindenét, feleségét, gyermekét, minden megszűnik, egyedül marad, és akkor háborog. Ugye céltalannak, üresnek látja az életet, és akkor megszólal az Isten, aki felteszi a kérdést, hogy mikor a földet alkottam, hol voltál? Mondd csak meg, ha egyszer oly nagy a bölcsességed, ki határozta meg méretét, hisz tudod, és ki feszített ki rá mérősinort? Mibe eresztették sarokpilléreit, és a szegletkövét kiillesztette be, amikor ujjongtak a hajnalcsillagok, és amikor lelkendeztek az Isten fiai. Tehát van egy értelem, amit nem mi adunk, amit mi kapunk, és nekünk akkor értelmes az életünk, hogyha az egész életünket ennek az értelemnek a kutatásába állítjuk. Egy nagyon nehéz kérdés.
Időközben Fekete Levente teológus írt nekünk Nagyajtáról. A szenvedély betegeknél krízis állapotba került az élet értelme. Lázadnak a nagybetűs élet ellen. Deepak Chopra, hindu gondolkodó, mondja, ha meg akarod változtatni a világot, te magad kell megváltozz. Szekuláris és vallási vonalakra gondolva, mennyiben kultúra függő ennek a felvállalása?
Szerintem vannak olyan értékek, amelyek kultúrától függetlenek, ezeket mindannyian tudjuk, hogy a 10 parancsolatban ugye megfogalmazott elvek, igazságok, de ezek nem csak a mi kultúránkban léteznek, ezek teljes mértékben megvannak a világ minden vallásaiban, mert pontosan azért, mert az emberi élet és a teremtett valósághoz köthető kérdések, amelyek, amint említettem, akár az élet védelme, vagy a tisztesség, a becsületesség, a gyilkosságnak a tiltása. Tehát ezek olyan értékek és olyan imperatívuszok, olyan felszólítások, amelyeket minden vallás megfogalmaz, és itt nem csak vallásokról beszélünk, ahogy a tisztelt Levente, Fekete Levente is említi, hanem szekuláris értékekről is. A szekuláris állam is alapvető természeti jogra és természeti értékekre épül, tehát magából a természetből is kiolvashatóak azok a bizonyos alapértékek. Tehát egy állat sem támad csak úgy le egy állatot, természetesen, ha az ösztön hajtja, akkor igen. Tehát vannak bizonyos játékszabályok, és erről, ha jól emlékszem, van is egy szerző, Konrad Lorenznek hívják, aki a természet viselkedésével, különösen az állatok viselkedésével foglalkozik. Tehát a lényeg az, hogy tényleg kultúrától független vannak ilyen értékek. Na most ez az idézet, amit hallottunk, hogyha meg akarod változtatni a világot, te magad kell megváltozz, ez is én szerintem kultúrától független. Tehát az ember a családban is nem azzal közeledek én a vitapartneremhez, hogy te ilyen vagy, és te olyan vagy, és te mindig ezt tetted, hanem próbáljak meg én, tehát egy első személy egyes számban fogalmazni, hogy én ilyen vagyok, én ezt teszem mindig, stb. Tehát azt lehet mondani, hogy tényleg önmagunkat kell megváltoztatni, hát ugye a saját szemünkben a gerendát elfeledjük, a másikéban a szálkát felfedezzük.
Köszönjük a kérdést, Attila, a választ. Következő kérdésem, hogy egyáltalán kik is vagyunk, mi voltak éppen?
Hát ki az ember, és mi az ember, ez egy megint csak egy, azt lehet mondani, egy nagyon jó kérdés, bár az embert nem lehet úgy meghatározni például, mint egy asztalt, vagy egy faliórát, vagy ezt a mikrofont, de azt lehet mondani, hogy az ember nem is egészen meghatározhatatlan. Ugyanis többet el lehet mondani róla annál is, hogy nem dolog, hanem egy élő lény, ahogy említettük, biológiai szempontból is az ember több, mint ok és okozati, tehát részek egysége. Az ember meghatározásánál, meggyőződésem szerint nagyon fontos azt kiemelni, hogy az ember a gondolkodásával és magával az életével túl tud nyúlni szükségletei kielégítésén. Számára a gondolkodás, az ember számára a gondolkodás az állattal ellentétben nem csupán egy eszköz azért, hogy elérje a kívánt javakat, hanem annak is eszköze, hogy felfedezze saját létének és környezetének valóságát. Tehát más szavakkal az embernek nem csak úgymond intelligenciája van, ösztönös intelligenciája, hanem értelemmel is felruházott lény, és ezzel az értelmével képes nagy igazságokat is felismerni. De én úgy érzem, hogy az ember legszebb meghatározása talán az, hogy az ember gondolkodó és szerető lény, az ember kacagó lény. Nagyon érdekes ez a mozzanat, amikor olvastam annak idején a kacagó embert, pontosan ez ragadott meg, hogy hát az állat is, a kutya is valamilyen szinten kacag, de úgy igazából nevetni az ember tud, a legszebb nevetés a csecsemőnek, a kisgyermeknek a nevetés olyan őszinte tud lenni. Tehát az ember gondolkozik és szeret, de mivel az ember nem dolog, amelyet bizonyos mértékig le lehet írni kívülről, ezért azt lehet mondani, hogy csak magának az emberlétnek a személyes tapasztalatból kiindulva lehet értelme, vagy határozható meg. Így nem az a kérdés, hogy ki az ember, mert az emberről elmondjuk, hogy egy biológiai testben élő, gondolkodó, szerető, kacagó lény, azt lehet mondani, az a helyes kérdés, hogy ki vagyok én? Ha nem akarunk abba a tévedésbe esni, hogy dologként közelítsük meg az embert, akkor a ki vagyok én kérdésre adott válasz nem hangozhat másképpen, csak így, egy ember vagyok. Na most sokan azt mondják, ki vagyok én? Én tanár vagyok, vagy én egy munkás ember vagyok, sofőr, orvos vagyok. De ez a felvilágosítás egy ember tevékenységéről semmit nem mond nekünk róla magáról, csak arról, hogy mit tesz. És nem tartalmaz választ arra a kérdésre, hogy ki ő, vagy ki vagyok én. Persze a legtöbb ember azt lehet mondani, hogy ezt a mély önazonosságot nem mindig éli meg, nem mindig tudja megfogalmazni azt, hogy ő kicsoda, és maga az a megállapítás sem behatárolható, hogy mikor ki az ember. Én meg vagyok győződve, hogy az ember folyamatosan fejlődik, még a halála pillanatában sem lehet az emberről azt megállapítani, hogy ő kicsoda, éppen ezért érdekes, hogy az öngyilkosokat a katolikus egyház azért nem ítéli el teljes mértékben, mert nem tudjuk azt teljes bizonyossággal, hogy vajon az utolsó percben halál előtt megbánta ötletét, vagy sem. Ezért nem temetik már a temető végébe jeltelen sírban, hanem megadjuk neki a keresztény végtisztességet. Tehát az ember egyik további meghatározásában azt lehet mondani, hogy ő az az élőlény, akiben a cselekvés ösztönös irányítása minimálisra csökkent. Tehát nem az ösztönök irányítják az embernek az életét, hanem a gondolkodás, a másikra való figyelés, a szeretet. Tehát ki az ember, mi az ember? A válasz az, hogy ki vagyok én, hogyan élem meg emberségemet. Ha jól emlékszem, Arany Jánosnak van egy mondás, egy írása, egy része, egy versének, hogy a legnagyobb cél pedig itt a földi életben ember lenni mindig, minden körülményben. Hát ez egy elég nehéz kérdés és hatalmas kihívás szerintem.
Kérdés az is, hogy miért vagyunk itt, vagy inkább mi célból vagyunk itt.
amikor én hittanórára jártam, akkor így határozták meg nekünk, hogy azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. Na most egy nagyon érdekes, mert ha az ember elgondolkozik, rájön, hogy két nagyon-nagyon fontos nap van a saját életében, az egyik, amikor megszületett, de a másik az, hogy amikor rájön arra, vagy megtudja, hogy miért született. Tehát, hogy mi célból vagyunk a világon. Dostojevszki írta, hogy az emberi lét titka nem abban rejlik, hogy éljünk, hanem abban, hogy miért éljünk. Az ember, ha nincs szilárd elképzelés arról, hogy miért éljen, nem hajlandó élni, és inkább elpusztítja magát, sem hogy a földön maradjon, még ha csupa kenyérre rakják is körül. Tehát mi célból élünk? Ha csupán anyagi javakat keresünk, pénz, gazdagság megszerzése lenne a cél, akkor azt mondom, hogy ez a történet véges. Hogyha a testi javakra gondolok, evés, ivás, stb., azt lehet mondani, hogy ez is véges. Hogyha a szellemi javak keresésére irányul az életcélom, akkor ez is véges. Minél többet tanul az ember, olvas az ember, annál inkább rájön a saját butaságára is, és korlátaira. Ezt hívják docta ignoranciénak, tehát a tudós tudatlanságnak. Ha lelki célokat állítunk magunk elé, ez rendben van, de itt is vannak kérdések. Mi a cél az életemben? Egy gyermek legyen a cél az életemben? Tehát azt lehet mondani, hogy az élet itt a földi élet valamilyen szinten célok felé irányul, de a célokat, ha eléri, ezek a célok nem elégítik ki teljes mértékben, és erre mondta Müller Péter, hogy ne áltasd magad, földi cél nincs, minden célunk égi cél. Ha ezt nem így látod, gondold meg, földi cél azért sem lehetséges, mert az utad nem itt végződik. Itt legfeljebb csak részeredményt lehet mérni. Ezért, ha elérsz valami célhoz, azonnal tovább akarsz menni. Egy ház soha nincs kész, egy házasság, egy gyerekáldás nem végső cél. Sőt, csak a kezdete valaminek. Sohasem éled át, hogy beérkeztél, legfeljebb mások látják így, végtelen úton jársz.
Attila, sok mindenre kellett volna még válaszolj. Az élet értelme milyen keveredik a létezés, az öntudat, a boldogság filozófiai és vallási értelmezésével, és olyan elméleteket érint, mint a szimbolikus jelentés, ontológia, érték, cél, jó és rossz, szabad akarat, elméletek Istenről, Isten létezése, lélek és nem utolsó sorban a halál utáni élet. Vagy mi az értelem és mi a cél, illetve két dolog hol kapcsolható össze. És vezethet-e az értelem hiánya az értelem elveszítéséhez? Beszélnünk kellett volna az élet eredetéről is, hogy mi az élet és mi a valóság eredete. Azt hiszem, hogy januárban majd innen fogjuk folytatni ezt a beszélgetést. Most köszönjük, hogy a Lélektükör vendége voltál.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és remélem azt, hogy ezek a hosszú téli esték lehetőséget adnak arra, hogy mélyebben elgondolkodjunk az élet értelméről, a szeretetről, hiszen karácsony ünnepe közeleg, és van miről gondolkozzunk.
Hölgyeim és uraim, köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Ma esti meghívottunk dr. Puskás Attila, pedagógus, vallástörténész, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára nevében is. Adós vagyok még a Lélektükör ma esti gondolatával, Nyírő József. Az élet értelme maga az élet pedig világot teremteni és szeretni.
Igen, tehát Nyírő József eredetileg ugye pap volt, és amikor itt az élet értelmét keressük, és ő azt mondja, hogy az élet értelme maga az élet, akkor ezt az életet vajon kisbetűvel vagy nagybetűvel írjuk. Én meg vagyok győződve, hogy ő is, és én is azt mondom, hogy maga az élet, tehát az az élet, a nagybetűs élet, nem a 18 éves évet követő élet, nem a nagykorúsítás utáni nagybetűs életről beszélek, hanem az Istenről, és úgy érzem, hogy talán az az ember, aki az életének megtalálja az értelmét, keresi a célját, értelem és cél összefügg, az túllép önmagán, és azáltal, hogy túllépett önmagán, világot teremt, és ezt nem tudja úgy megvalósítani, hogyha nem, vagy helyesen megtenni, hogyha nem szeretetben teszi. Tehát itt beszéltünk mi az elmúlt műsorban arról, hogy hát tényleg a legfontosabb célja az embernek az, és az értelme az, hogy világot teremtsen, és próbáljon meg szeretni. Hát én ezt kívánom a kedves hallgatóknak is, hiszen a karácsony, közelgő karácsony is valamilyen szinten egy új élet teremtéséről szól, amelynek a kiinduló pontja és a végcélja nem más, mint a szeretet. Ezekkel a gondolatokkal kívánnék én karácsony ünnepeket, hiszen boldog karácsonyt, hiszen én addig nem jövök az adásba.
Köszönjük, Attila, viszont kívánjuk, és köszönjük a kiegészítésed is. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom az elmúlt órában dr. Puskás Attilát és a Lélektükör szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További szép estét kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
A Lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.